Nagyon örülünk az arcoknak. Szoktam is mondani, amikor egy zeneszerszámot látok valakinél, az is egy öröm. De amikor Danit meglátjuk, akkor a szép verseket eszünkbe, hallgassunk meg egy verset, és utána énekelünk.
Az Úr a te pásztorod. Az Úr a te pásztorod. Az Úr te pásztorod. Nem szűkölködsz. Füves legelőkön nyugtat téged, és csendes vizekhez terelget téged. Lelkedet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet téged az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében jársz is, nem félsz a gonosztól, mert az Úr veled van. Az ő veszője és botja, azok vigasztalnak téged. Asztalt terít neked a te ellenségeid előtt. Elárasztja fejed olajjal. Csordultig van a poharad. Bizonyára az Úr jósága és kegyelme, szeretete, azok kísérelnek téged életed minden napjában. És az Úr házában laksz mindörökké.
Én is szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, kedves gyerekek! A gyermektörténet most egy kis videó lesz, amelyet szeretnék megmutatni nektek. Ez a videó arról szól, hogy most itt szombaton egy különleges dolog történik velünk, mert Isten jön el közénk, és figyeljétek meg, hogy mit akar nektek mondani, jó?
Egy különleges nap. Mai parasztövegünk Mózes első könyvéből, a második fejezet harmadik verse. Megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt. A hozzátartozó üzenet pedig a következő. Isten azért adta a szombatot, mert nagyon szeret bennünket. Melyik napot szereted a legjobban? Tudod-e, hogy Isten egy nagyon különleges napot készített neked és a családodnak, hogy élvezzétek azt? Éva felébredt és körülnézett. A fényes napkorong épp most bukkant fel a láthatáron. Éva feje fölött megrebbent egy faág. Tarka tollú, piros, zöld, sárga színekben pompázó kis madár fészkelt rajta. A nő boldogan felkacagott, kinyújtotta a kezét. A kismadár pedig rászállt és le is ült. Hatalmas barna oroszlán lépett ki a fák közül, elégedetten mordult, majd nagyot nyújtózva leheveredett a fűre, és közben neki támaszkodott Éva lábának. Éva megsimogatta dús sörényét. Az oroszlán még közelebb bújt hozzá. A réplek kékkel getőztek. A távolból elefántok lépésének zaja hallatszott. Éva gyengéden átkarolta Ádám vállát. Ádám kinyitott a szemét, és Évára nézett. Egyszer csak ismerős hangra lettek figyelmesek. Megjött Isten! Kiáltották boldogan. Leült melléjük az Úr, és megsimogatta az oroszlán sörényét. Ma az egész napot együtt töltjük, mondta. Gyertek, menjünk, szólt Isten. Fedezzük fel a kertet. Körbejárták gyönyörű otthonukat, az édenkertjét. A nagy folyó csobogását már messziről hallották. A víz hullámai megcsillant a hajnali napsugár, mintha meg annyi gyémánt ragyogna a víztükrében. A kert végében a folyó négy kisebb ágra szakadt. Éva kíváncsian nézte kanyargó útjukat. Majd sétáljunk-e arra is? Kérte Istent. Isten az egész napot Ádámmal és Évával töltötte. Az ember pár finomságokat kóstolgatott, vidáman szaladgált a mezőn, és az angyalokkal együtt énekelt Istennek. Megáldom és megszentelem ezt a napot, szólt az Úr, mert most pihentem meg a világ teremtése után. Minden hetedik nap a nyugalom napja lesz, amit szeretnék együtt tölteni veletek. Este és reggel, így telt a Föld hetedik napja. Ezzel a gyönyörű új világban eltelt az első hét. Ilyen volt az első szombat. Hétről hétre beköszönt a szombat, ami nagyszerű alkalom arra, hogy Istennel legyünk, és élvezzük a teremtett világ szépségét.
Ez volt az a kis animáció, amit hoztam nektek, gyerekek, és én azt szeretném kérdezni, megéreztétek, hogy itt van Isten a gyülekezetben? Megéreztétek ma már, hogy itt van Isten, és várt titeket? Szerintem igen, hogy látom az arcotokat, csak nem meritek mondani. Ebben a kis történetben azt hallottuk, ami nekem a legjobban tetszett, hogy beletúrt az oroszlánnak a sörényébe Éva, és jött Isten, és ő is ugyanezt csinál. Szeretnétek itt az oroszlánnak a sörényébe beletúrni, vagy valamikor, hogyha az Úr Jézus visszajön, szeretnétek ezt? Én nagyon szeretném. Szerintem ti is így vagytok vele. És az az ígéretünk a Bibliában, hogy mikor az Úr Jézus visszajön, és úgy átelentik, újjáteremti a világot, akkor oda jön egy oroszlán hozzánk, és őt is megölelhetjük, és beletúrhatunk a sörényébe. Úgyhogy azt szeretném nektek mondani, hogy itt szombatonként az Úr Jézus vár rátok mindig, mindannyiunkra vár, és szeretne egész nap velünk lenni, és egy egész örökké valóságon is szeretne velünk lenni. Várjuk el ezt mindannyian szívünk mélyén. Jó? Na, köszönöm szépen a figyelmeteket!
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nagyon hálás voltam azért, amit hallhattunk itt költemény formájában is, mert összecseng azzal, amivel én is készültem, és igen, van Szentlélek, aki dolgozik, hogy az üzenetek összecsengjenek egymással. Szeretném azzal kezdeni, hogy gondolom, hogy néhányan itt a március 15-e alkalmával elmenhettetek távollevő családokhoz, meglátogathattátok a szeretteiteket, vagy olyan dolgokat tudtatok tenni, amit esetleg az évnek a forgatagában nem volt lehetőség. Mi is le tudtunk ülni a családdal, és elővettük a régi fotóalbumokat, és amikor még a gyerekek egészen picikék voltak, vagy még a régi otthonainkat Nagykanizsáról, Sopronból és a többi helyről megnézhettük, és emlékezhettünk. És tudjátok, úgy van, hogy a fotóalbumokban a legritkább esetekben látunk szomorú arcokat, általában olyan dolgokat szoktunk lefotózni, mint a nyaralás, vagy egy születésnap, vagy valami olyan emlékezetes esemény, amelyen mosolyognak az emberek. És ez így van rendjén, így helyes. Gyönyörű tájakat látunk a fényképeken, megörökített családi emlékeket. Nem készítünk általában sírásról, szomorúságról, vagy rossz dolgokról képeket, és tesszük be a fotóalbumba, hogy ezeket a rossz dolgokat nézzük. Hát ki szeret rossz dolgokat nézni? Normális ember a rosszat inkább kerüli, mert az lehangol, az elveszi a jó kedvet. De ugye ilyenek vagyunk mi emberek, ilyen a természetünk. De a Bibliában azt találjuk, hogy a Biblia nem fotóalbum. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. A Bibliában sok olyan dolog van, ami elüt ettől a gondolkodásmód, hogy csak a szép, csak a jó, csak a jó dolgokkal foglalkozunk, mert a többi lehangol. Isten igében olyan csodálatos erő van számunkra, hogy a negatív eseményeket, negatív dolgokat, a történelemnek a negatív folyását, egyszerűen a proféciáknak a jelentőségét úgy tudja adni elénk, hogy az nem rossz érzéseket kelt bennünk, nem tesz nyomasztóvá mink, nem teszi nyomasztóvá a légkört, hanem reménységet ad. És minden igehirdetés, minden bibliaolvasás, amely ezzel a felszabadultsággal tud véget érni, az Isten szerint való és minden más. Ezt azért szeretném elmondani nektek, mert ma egy olyan témát szeretnék idehozni elétek, ami a Bibliának egy nehezen érthető, és nem is annyira nehezen érthető, de nagyon nehéz tanítása. De a Biblia ilyen nehéz tanításokat is ad nekünk, amely által tudunk növekedni. Hát hadd kezdjem azzal, hogy a korintusi gyülekezetnek nem volt projektora, amikor Pál apostol ott közöttük járt, és Pál apostol az ő saját szemléletes módján próbálta érzékeltetni, hogy milyen is az az út, amikor a keresztény ember elindul Isten országa felé, milyen küzdelmekkel van tele ez az út. Hadd kérdezem meg tőletek, hogy milyen ez az út. Könnyű-e, vagy nehéz? Vannak-e benne szenvedésekkel, nehézségekkel teli időszakok, mélypontok, lelki, fizikai mélypontok, amelyekre nem jó emlékezni, de hogyha visszatekintünk, de akkor azt látjuk, hogy Isten ott volt ezekben a mélypontokban, ezekben a kihívásokban és küzdelmekben. Pál apostol egy sport jelenettel próbálja megértetni a hallgatóságával, akik nagyon jól értettek sportnyelven, hiszen az akkori görög világban, az olimpiáknak a világában mindenki ismerte a különböző sportokat. Ez volt talán a színházak mellett az egyetlen kikapcsolódási lehetőség, hogy különböző sportrendezvényeken találkoztak az emberek egymással, és ezt élvezték, ezt nézték. Pál apostol tehát egy sport ággal, egy sportágnak a felidézésével szeretné a figyelmet ráirányítani a keresztény embernek a küzdelmére, mert hogy ma szeretnék egy kicsit erről beszélni, egy kicsit megérinteni ezt a küzdelem részt, amit nem szeretünk, tudom, egyikünk sem szeret igazán, de mégis hozzátartozik a kereszténységünkhöz. Mert az a kereszténység, amelyben csak jó dolgok vannak, ott nincs szembenézés a valósággal. Melyik lehetett ez a sportág, amit Pál apostol a korintusi levél, a korintusiaknak felidéz, amivel próbálja kifejezni a kereszténység küzdelmét?
Futás.
Futás? Ez egy jó, igen. Igen. De a Feri tudja, hogy mire gondoltam, mert ez az ökölvívás. Nagyon érdekes, ugye keresztény szempontból az ökölvívás, ez egy olyan dolog, amiről általában leszoktunk beszélni egymást, hogy hát nem jó azt nézni, mert véres, meg tényleg ott ütik egymást, és ennek semmi értelme. És Pál apostol mégis ezen a nagyon brutális sporttal próbálja kifejezni a keresztény embernek a küzdelmét. Nem véletlenül. Mert a keresztény ember küzdelme igaz, hogy lehet hasonlítani a futáshoz, amelynek a végén, a futásnak a végén, ugye mondja is Pál apostol, hogy a futásomat elvégeztem, a hitet megharcoltam, és az igazságnak a koszorúja vagy koronája eltétetett nekem. De mégis az apostol akkor, amikor az ő személyes küzdelméről, az ő egyéni vívódásairól beszél, akkor nem tud más sporthoz hasonlítani. És így ilyen formában az ő hallgatóságával megértetni azt, hogy mit jelent a keresztény ember küzdelme, mint hogy egy ökölvívónak a képét idézi fel előttünk. Az akkoriban egy ökölvívónak a felszerelése nem olyan volt, mint napjainkban, mint például Darius Mihálcsevszki, hogyha valaki ismeri valaki ezt a szemét. Darius Mihálcsevszki úgy hívták, hogy Tigris egyébként, és a Kokónak, meg az Erdei Zsoltaknak, a Madárnak az egyesületében boxolt. Ez csak egy ilyen kis kitérő volt, egy férfiak számára. Tehát nem úgy volt, hogy egy boxkesztyű, egy nadrág, és készen van, hanem a boxkesztyű helyett egy ilyen szíjból készült valamit tekertek rá a kezükre, ami rendkívül érdes volt. És amikor valamilyen alkalom, tehát egy alkalommal az ütés betalált, akkor bizony komoly károkat okozott annak az embernek a testében. Hoztam képeket is, de inkább nem akarom megmutatni nektek, mert a hölgy lelkek nem biztos, hogy annyira örülnének ennek. Ismerték már a boxringnek a fogalmát, ugyanis Krisztus előtt 30-ban a rómaiak egy ilyen kör alakú boxringet készítettek, és valószínűleg ezt használhatták a hellenista korban az olimpiákon. Azt megelőzően egy nagy szikla darabon folyt a boxolás, és akit leütöttek a szikla darabról, leesett, az volt a vesztes értelemszerűen.
Nos, ez az a millió, amit Pál idehoz a keresztény ember elé. És azt mondja neki, azt mondja nekünk, Pál apostol, hogy a mi keresztény életünk ahhoz a harchoz hasonlít, ami a box ringen belül történik. Így mondja az apostol a Korintusi első levél 9. fejezet 26. versében, megvárom, míg valamennyien megkeresitek magatoknak. Korintus első levél 9. fejezet 26. versében. Különböző fordítások különbözőképpen hozzák, de a eredeti görögben pükteuon kifejezés van, amit Helivel beszéltem, és azt mondta, hogy finn nyelven is ugyanezt jelenti, amit gyakorlatilag a görögben így fogalmaz az apostol. Én tehát úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Nem tudom, milyen kifejezéseket találtok a saját fordításodon.
Céltalanul, én pedig nem céltalanul futok.
Aha. A Károli fordítás mit mond?
Hát viaskodom.
Viaskodom.
De ott a megnézem az eredeti pontosan, hogy mondod, hogy ez a pükteó, és ez a pükteó szó, a pükné szóból van, ott pedig ez a...
Ökölvívást jelent. Így van. Tehát az öklömet úgy mozdítom, úgy mozgatom, hogy ne levegőbe üssek. Hadd kérdezzem meg, aki egy picit is ért a boxoláshoz, vagy ütögetéshez, vagy verekedéshez, hogy melyik veszi ki a legtöbb erőt az emberből, amikor betalál, vagy pedig amikor elüt a cél mellett. Az utóbbi, és ezért a boxolóknak óriási energiákat kell mozgósítani ahhoz, hogy pontosan üssenek. Mert ha nem pontosan ütnek, akkor rendkívül gyorsan elfáradnak. És hogyha látjátok a boxolókat táncolni, ugrálni a box ringben, most nem akarok itt box órákat tartani, bár a Dudás Jóska bácsi, hogyha akartok ilyesmit, akkor ő el tudja mondani, mert ő majdnem igazolt boxoló volt, tegnap péntek esti Isten tiszteleten ez kiderült. Csak a szombat miatt nem tehette meg. Szóval azért mozognak a boxolók, hogy a másik ne találjon el. Mert minél inkább próbál eltalálni, és nem tud, el fog fáradni sokkal gyorsabban, mint hogyha betalálna az ütése neki. Hát ilyen nagy boxoló volt ez a Darius Mihalcevski is, akinek 48 mérkőzése volt, 2006-ban vonult vissza egyébként, 48 mérkőzése volt, és ebből a 48 mérkőzésből 38-szor kiütéssel győzött. A kiütés, ez egy következő ilyen kifejezés, amit valószínűleg Pál is ismert. És ennek az ismeretében a keresztény ember küzdelmét elénk hozza, és próbálja megértetni, hogy hogyan lehet kivédeni azokat az ütéseket, amelyek az ellenségtől jönnek, és ezzel fogunk foglalkozni. Hát, drága testvéreim, bármikor is olvasom Jobbnak a történetét, nekem mindig ez a boxring jut eszembe. Jobb az az ember volt, aki az életével, az ő hűségével bemutatta, hogy hogyan kell elviselni a szenvedést. Ott látom magam előtt a rivaldafényt, az óriási reflektorokat, vakító reflektorokat, a szurkolókat, akik kiabálnak, egyik ennek szurkol, a másik másnak szurkol, és aztán jön az első ütés, a második, a harmadik és a negyedik hatalmas ütés, és már alig áll a lábán az istenfélő ember. De olvassuk el pontosan a történetet. Jobb könyve első fejezetében, a 14. versben olvashatunk az első ütésről. És talán itt, míg megkeresitek, szeretném elmondani, tehát Jobb első könyve első fejezet 14. versben, hogy a boxolóknak van még egy nagy titkuk. hogyha megingott az ellenfél, akkor addig kell ütni, amíg össze nem esik. Nem szabad engedni azt, hogy úgy mondják, hogy átszaladjon rajta az ütés. Nem szabad engedni azt, hogyha megingott, akkor ő el tudjon távolodni, a következő ütés ne kapja be. Ezért próbálják azt tenni a boxolók, hogy amikor megütötték egyszer, akkor még egyet és még egyet. Nézzétek meg, hogy hogyan próbálja ártalmatlanítani Sátán Jobb pátriárkát. Tehát első fejezet, 14. vers. Akkor követ jött Jobhoz, és ezt mondta. Az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. A sébaiak azonban rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam menekültem meg, hogy hírt hozzak neked. Ezt én úgy nevezném, hogy ez volt a bal egyenes. És figyeljétek meg, hogy az ellenség nem engedi, hogy felocsúdjon Jobb. Hogy el tudjon gondolkodni egy kicsit arról, hogy jó, megtörtént ez, hazamegyek, imádkozom, megpróbálok megnyugodni, és Istennél feldolgozni, Isten mellett feldolgozni ezt az eseményt. Hanem így folytatja, 16. versben. Még ez beszélt. Tehát be sem fejezte, és ez valós történet, nem példázat. Be sem fejezte. Még ez beszélt, amikor jött egy másik, és ezt mondta. Isten tüze hullott le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat. Hány juhot égetett meg? A számszerűleg körülbelül mennyi lehetett? 1, 2, 10? Rengeteg volt. Tehát egy akkora júnyáj, amit soha életünkben nem láttunk. Én láttam már 200 példányból álló júnyájat, de itt több, tehát majd körülbelül 1000 júról beszélhetünk. Képzeljétek el magatok előtt ezt az élményt, ezt az eseményt, ahogy füstölögnek ott a tetemek. De nem csak őket, hanem a szolgákat is. És megemésztette őket. Csak én magam menekültem el, hogy hírt hozzak neked. Volt egy bal egyenesünk, vagy bal horgunk, most jön egy jobb egyenes. Lehet, hogy rosszul csináltam, mert én nem vagyok boxoló. Hogy folytatódik a 17. vers? Van hagyott időt neki a gonosz? Még ez beszélt. Amikor jött egy másik, és azt mondta, a káldeusok 3 csapattal rajta ütöttek a tevéken, és elhajtották azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam menekültem meg, hogy hírt hozzak neked. Olyan, mintha egy láncolat, egy véget nem érő láncolat lenne. És már azon könyörög Jobb a szíve mélyén, hogy bárcsak lenne már vége, és mikor lesz vége ennek az ütés sorozatnak. Képzeljétek el, hogy valaki elmondja, már ott áll az ajtóban a következő, és nyílik az ajtó, és jön be, és mondja a rossz hírt, mond még egy rossz hírt, és még egy rossz hírt, és még egy rossz hírt. És keresztény emberként állnod kell a talpadon, és viselni ezeket a tragédiákat. 18-as vers, és itt Jobbnak meghallgattatik az imádsága. És ugyanúgy folytatódik, mint ahogy az első után még ez beszélt. Micsoda kegyetlenség, micsoda embertelenség, még ez beszélt. Mert hogy Isten odaadta Jobbot Sátánnak, hogy tegyen akármit vele, csak az életét ne veheti el. És az, hogy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy emberölő vagy embergyilkos volt kezdettől fogva, ez ezt jelenti, ezt a kegyetlenséget, ezt az embertelenséget, ezt az őrült érzéketlenséget, hogy még felocsúdni sem tud, még ez beszélt, amikor jött egy másik, és azt hagyja a végére, a legnagyobb ütést hagyja a végére. És azt mondta, fiaid és lányaid testvéreim, ha van valami, ami egy szülőt meg tud rendíteni, az a gyerekei. Gyerekeinek az élete. Fiaid és lányaid ettek, és bort ittak elsőszülött bátyjuk házában, és íme nagy szél támadt a puszta felől, és ez megrendítette a ház négy sarkát, és rászakadt a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam menekültem meg, hogy hírt hozzak neked. Ez egy álcsúcsra mért felütés, én azt mondanám. Aminek a következménye az, hogy az ember, aki ezt átéli, egy pillanatra teljesen elveszíti az eszméletét. Így szokott történni egyébként. Mit tesz jobb? Tudja valaki? Ezek után. Ki emlékszik rá, hogy mit tesz jobb? Mit mond jobb? Földre esik, leborul, de nem úgy, mint egy kiütött ember. Nem úgy, mint egy olyas valaki, akinek nincsen ereje a további küzdelemhez. Elvették a vagyonát, elvették az otthonát, elvették a gyermekeit. Teljes tragédia az élete, mindent elvettek tőle. És ő azt mondja, az Úrtól kaptam, az Úrtól kaptam mindent. Jön még az egészsége később, és itt is hasonlóképpen nyilatkozik meg. Az Úrtól kaptam, az övé, mint hogy a pénz is, ahogyan most tanulunk a szombatiskolában erről, ő rábíztam. És ha ő rábíztam, és úgy gondolta, hogy így kell történnie, akkor áldom az ő nevét. Mire jó a szenvedés? Mire jó nekünk, keresztény embereknek az, hogy szenvedéseken kell keresztül mennünk? Vagy csak egyedül Jobbnak a sajátja ez? Vagy csak Jobbnak az életélménye ez, amit itt leírt? Amit hallhattunk és olvashattunk? Vajon a te életedben és az én életemben nem történt már meg nagy veszteség? Amire azt mondod, hogy épp ésszel kibírni nem lehet, amikor látod a szerettedet élettelenül, vagy azt érzékeled, hogy nem tudod, hogy holnap hogyan lesz, mert elfogyott a pénzed, és már a csekkeket sem lehet befizetni, tudod befizetni abból, ami van, csak most próbálok gondolni arra, amit történhet velünk. Vagy adnak egy diagnózist neked, amire a végére majdnem, hogy odaírták, hogy csoda lenne, hogyha meggyógyulna belőle. Miért vannak ezek? Miért adja Isten számunkra ezeket? Miért engedi meg Isten? Ezek azok a miértek, amelyeket olyan sokszor hallunk, és amivel kell, hogy szembenézzünk mi is. Mit tanulhatunk mindebből? Én szeretném egy kicsit a perspektívát kijebb nyitni, és a személyesről egy kicsit a közösségire, kicsit a proféciára, kicsit a világtörténelem eseményének a végére irányítani. Most a világtörténelemnek ebben az utolsó szakaszában a Biblia szerint nem is annyira fizikai jellegű az a kihívás, az az üldözés, amelyet át kell élnie Isten népének. De amikor gyerek voltam, akkor nagyon sokat beszéltek erről, és rettenetesen féltem az üldözéstől, a gyülekezetben mondtak sok ilyet. Aztán rájöttem, hogy akik mondták, ezt csak azért mondták, mert jót akartak, de később rá kellett jönnöm arra, hogy ez csak egy nagyon rövid időszak, amit Isten azért úgy enged meg, hogy megrövidíti ezt az időszakot. És a választottakért, azokért rövidíti meg ezt az időszakot, akik ő mellé tették le a voksukat. És a másik, amit megértettem, hogy nem félelemből kell Istent követnem.
Nem azért, mert félek és rettegek majd attól, ami később lesz, ezért jó helyre álljak most. Mert ez rossz indíték, rossz motiváció. Nem félelemből kell Istent követni, hanem az iránta érzett szeretetből. Mert minden, amit félelemből teszünk meg, ha adakozás, ha szolgálat, ha szombati ittlét, jelenlét, ha bármi, amit félelemből teszünk meg Istenért, és nem azért, mert szeretjük, akkor Isten azt mondja, hogy nem telik abban kedve neki. Én csak ezt tudom mindig felhozni, amit az Isten igéje úgy mond, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hogyha nem jókedven teszem be a pénzemet, akkor ne tegyem be inkább. Mert nem fogja Isten tudni megállni sem azt, sem azt, ami hátra maradt, mert nem jókedvűen teszem be. Nem szívesen, nem szeretetből, nem örömmel teszem be. Ez a lelki krízis, ez a sok-sok lelki krízis, amelyet átél minden hívő ember. Istennel éljük át. És hadd mondjam nektek, hogy Jób nem volt egyedül ebben a ringben. Emlékeztek-e arra szép gyerekkori történetre, ami így megszépült előttünk, de azért ott a Dura mezején egy nagy, hétszerte felfűtött tüzes kemencében három embert oda bedobnak úgy, hogy a katona meghal a hőtől, ami kiáramlik a kemencének az ajtaján. Profik voltak a babiloniak ebben, mert így építkeztek. Nagyon jól kiégették a tégláikat. Profik voltak benne. És oda bemegy három ember önszántából. Ott volt három ember a ringben, nem egyedül, nem jobbként egyedül harcolva. És hadd kérdezem meg tőletek, hogy hányan voltak ők? Hárman? És hány ember van ott, amikor te küzdesz? Hány valaki van a ringben, amikor neked a te életedben jönnek a különböző küzdelmek? Hányan küzdenek ott a ringben? És ki van még ott? Ki az a másik? Ki az a másik valaki, aki ott van melletted, és veled harcol, úgy, ahogy Pál apostol mondja. És ő nem az a valaki, aki ne tudna célozni, hanem tudja, hogy hova kell ütni. És hadd mondjam nektek így férfiasan, vagy férfiaknak, vagy férfiként hadd mondjam nektek, igen, nekünk férfiaknak szükséges az, hogy lássuk Jézust férfiasan, aki odaáll, és küzd, és harcol, és öklöz, úgy, ahogy Pál apostol mondja, és nem a levegőt vagdossa, hanem pontosan tud ütni, és pontosan oda tud ütni, ahova kell. Jézus Krisztus nem az a valaki, aki az erőszakkal oldja meg a problémákat. De eljön az az ideje, az idő a történelemben, amikor előveszi az ő isteni hatalmát és isteni erejét. És a bűnt, és mindazokat, akik a bűnnel értenek egyet, meg fogja semmisíteni. És ezt tudnunk kell. És amikor benne vagyunk a küzdelmeinkben, akkor Istennek az az üzenete hozzánk, hogy a ringben nem vagyunk egyedül. Bármikor is úgy érezted magad, hogy egyedül vagy, de az ellenségnek a hangja volt. És hogyha megengeditek egy pillanatra, visszatérjek az igazi boxoláshoz egymásnak, ott a ringben, nehogy azt gondoljuk ám, hogy nem mondanak semmit a boxolók. Akár a mérlegelésnél, akár az első találkozásnál olyan sértő kifejezéseket mondanak egymásnak, amivel próbálják kibillenteni őket, egymást, próbálják kibillenteni egymást a magabiztosságukból, az önbizalmukból. És tudjátok, ugyanígy nekünk keresztény embereknek jönnek ezek a hangok. Tudjátok, milyen hangok ezek? Nem szeret Isten. Túl rossz vagy. Annyi rossz dolgot tettél már, hogy Istennek már elég volt az ígéreteidből. Hallottatok már ilyeneket? Szívetek mélyén? Azt hiszem, hogy valamennyien hallottunk. 2017 és most már a 18 is világszerte, és itt szeretném egy kicsit kiterjeszteni a szemléletünket jövendőre, a proféciákra.
keresztény egyházaknak a erőteljes párbeszédéről szól. Legutóbb, amikor erről prédikáltam, akkor annyit mondtam nektek, hogy jelenleg az evangélikus egyház és a katolikus egyház a szervezeti egyesülésnek az előkészítésén munkálkodik. Ami azt jelenti, hogy rendeződik vissza az, amit Luther vezérletével a protestantizmusnak nevezünk. Ma már ott tartunk, hogy a református egyház ugyanezeket a lépéseket teszi meg a katolikus egyháznak az irányába. Itt vagyunk egy nagy harcban. Csak én nem tudom, hogy érzékeljük-e ezt. A helyes dolgokra helyezzük-e az ütéseinket, vagy más dolgokra. Nem tudom, hogy értjük-e a történelemnek a szavát. Értjük-e a proféciáknak a jelentőségét, vagy apró cseprő dolgokkal foglalkozunk, akár a személyes hit életünkben, akár az egyházi életünkben. Hogy oda próbálunk ütni, ahova kell, és azokat a dolgokat szeretnénk megváltoztatni, amiket kell, vagy pedig egészen más dolgokkal vagyunk elfoglalva. Úgy is mondhatnám, hogy felkészültek vagyunk-e arra, hogy megküzdjünk a fenevaddal. Mert hogy a Biblia erről beszél. Van egy fenevad, és ez a fenevad az a nőnek a gyermekét, azaz Jézust is el akarta nyelni, és ugyanezt akarja tenni az ő magvából valókkal, az egyházának a tagjaival. Testvéreim, olyan időt élünk, amikor sokkal inkább felértékelődnek Pál apostolnak a szavai, a küzdelemnek a szavai, a küzdelemnek a gondolata. Úgy is mondhatnám, hogy ismerjük-e úgy Isten szavát, ismerjük-e úgy Isten igéjét, hogy azzal tudjunk hazakozni, mint kétélű éles karddal? Törődünk-e annyit vele, olvassuk-e annyit Isten igéjét, hogy meg tudjuk védeni magunkat vele? Hogy még egyszer ezt hozom, hogy tudjuk, hogy hova üssünk, hogy a lényeges dolgokkal foglalkozunk. Ellen White úgy írja a bizonyságtételekben, hogy amikor ők várták Jézust, akkor félretették azokat a dolgokat, amik ellenségeskedést okoztak volna közöttük, amiben nem értettek egyet, és próbáltak azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami közösséget teremthetett ők közöttük. És azt mondja, hogy volt, hogy éjszakákat együtt bibliáztak, olvastak és imádkoztak. És testvéreim, van imaköre ennek a gyülekezetnek, és szeretném, hogyha lenne több ilyen imaköre a gyülekezetnek. Hogy együtt tudjunk küzdeni azért a nagy célért, amire Isten elhívott valamennyiünket. Mai ige hirdetésemben én szeretném elmondani nektek azt, hogy miért van ennek az egyháznak, és így a gyülekezetünknek is jövője. Az elsőt Máté evangélium a 16. fejezet 18. versében találjuk. Ott Jézus azt mondja, hogy nem ember építette ezt az egyházat, hanem azt mondja, hogy én építettem fel az egyházamat. Nem ember, nem William Miller építette fel az egyházunkat, hanem Krisztus építette fel. Második, amiért biztosak lehetünk abban, hogy van jövőnk, az nem miattunk van, hanem azért, mert itt a 16. fejezet 18. versében van még egy dolog, amit Jézus mond az egyházról. Az, hogy ő magára építette fel az egyházat. Ő alapította, és önmagára építette fel. Nem egy goruló kőre, nem Petroszra, nem Péterre, a nagy pápára építette fel, nem az ő csillogó tehetségére építette fel, hanem Jézus Krisztus alázatosságára építette fel, és arra a biztos sziklára, akivel győzhet a ringben. És a harmadik. Ennek az egyháznak nem ember a feje, nem a lelkész, nem a gyülekezetvezető, nem a hangos ember a vezetője, hanem ő. Azt mondja, így mondja a Kolossi levél 1.18-ban. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. Mindenben. Negyedik. Nem állt meg itt Jézus.
hanem azt mondta, most elmegyek, és elküldöm a vígasztalót. És azt mondja János 14.26-ban, a vígasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket. És eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondtam. Fenn akarja tartani az egyházat, jelenleg is az Úr Jézus. És itt az ötödik. Joel könyvében olvassuk azokról, amikor arra időszakról, amikor úgy tűnik, hogy egy Ellen White idézettel élve az egyház hajója már-már elsüllyed. Ezt olvassuk Joel 2.28-ban. A végső győzelem, a diadalmas egyház, a dicsőséges egyház, mert jelenleg egy küzdő egyháznak a tagjai vagyunk, de a dicsőséges, a győzelmes egyháznak ezt mondja, azután kiöntöm majd lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok, a fiatalaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, az ifjak pedig látomásokat látnak. Testvéreim, ez a jövő, ezt mondta Isten, hogy győzhet Isten népe. Győzhet ott a ringben, már úgy tűnik, hogy a harmadik, az első is nagy volt, a második is nagy ütés volt, a harmadik is, de a negyedik végképp. De Isten azt mondja, hogy ő győzelemre teremtette az egyházat. Azért teremtette, és azért hívta el ezt a közösséget, és valamennyiünket, akik itt vagyunk, mert győzelemre akar vezetni. És a csodálatos ígérete Jézusnak végül is ez a hatodik, ami számunkra ígéretként itt van a szívünkben, hogy azt mondja Jézus, ímé én veletek vagyok minden napon. Csak szombaton? Vagy minden nap, életünk utolsó pillanatáig, elsőtől az utolsó pillanatáig, Jézus azt mondja, hogy az elsőtől az utolsóig velünk van a világ végezetéig. Ez az egyház. De hogy vagy ebben te benne? És hogy vagyok benne én? Hogy vagyunk mi ebben benne? Hol vannak a mi személyes küzdelmeink? Hol van a mi személyes harcunk? Miért harcoljunk? Anyagi javakért? Házainkért? Autóinkért? Azért harcoljunk, hogy növekedjen esetleg a bankszámlánk? Miért harcoljunk? Mindenkinek vannak ma már ilyen kihívásai. Mi az, amiért harcolnunk kell? Jézus úgy mondja János Evangélium a 17. fejezetében, hogy egy megfogalmazatlan vágy ott van a kereszténységben. Nem tudom, hogy ti is éreztétek ezt. Bizonyos alkalmakkor, amikor gyerekek elleni erőszakról van szó, akkor szoktam én megfogalmazni magamban, vagy hogyha látok egy kutyát, amit éppen dobnak ki az autóból, akkor szoktam megfogalmazni mindenkinél más. Jaj, Jézusom, de jó lenne, hogyha már vége lenne. De jó lenne, hogyha már visszajönnél végre, és véget vetnél a bűn hatalmának. És Jézus erre válaszol a 17. fejezetben, és azt mondja, Atyám, egy kicsit rossz hír nekünk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket, vagy emeld ki ebből a küzdelemből, emeld ki ebből a harcból őket. Milyen jó lenne pontot tenni a végére, nem? Ki az közülünk, aki azt mondaná, hogy nem, én még akarnék itt harcolni egy kicsit. Hogyha most Jézus ideállna, és azt mondaná, hogy gyere, jöhetsz az én országomba. És Jézus azt mondja, hogy nem, én arra kérlek, hogy tartsd meg őket. Hagy fogalmazzak így, lép be a ringjükbe, lép be velük ebbe a küzdelembe, és harcolj értük, Atyám. Ezt kérem tőled. Jézus így imádkozott értünk. Nem tudom, hogy vannak-e küzdelmeitek, és milyen küzdelmeitek vannak. Hogy éppen sátán ki akar teríteni mentálisan, fizikálisan, egészségügyileg, lelkileg, bármilyen formában. De azt tudom, hogy a terv megvan rá. Istennek viszont az az ígérete, hogy a ringben nem csak téged fog találni, hanem egy olyas valakit, aki már egyszer legyőzte őt. Aki már egyszer legyőzte őt ott a kereszten. Egy olyas valaki, akinek a nevének a hallatára minden térd meghajol.
Ezt mondja nekünk Jézus. Küzdelmeinkben, szenvedéseinkben. És tudjátok, hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Ki győzhet? Egyetlen döntés. Akarod-e, hogy ő küzdjön, ökrözzön veled? Pál ezt mondja, én tehát úgy ökrözök, mint aki nem a levegőbe vág, és így folytatja. Mert hogy van egy kis részünk még ebben a küzdelemben. Hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. Mit jelent fizikailag és lelkileg fegyelmezetten és céltudatosan él azért, hogy tudjon szolgálni? A keresztény ember úgy tud felkészülni akár az őt ért támadásokra is a ringben, hogyha megosztja az ő hitét másokkal. Hogyha megsanyargatja az ő testét, és, hogy is mondtuk, szolgává teszi a testét azért, és megsanyargatja, hogy az evangéliumot tudja hirdetni. Nem kell prédikálnod. De tegyél meg valamit azért, hogy lehetőséged legyen megosztani a hitedet az emberekkel. Mert te fogsz növekedni benne. Te fogsz erőt kapni. Hogyha csak annyi, hogy imádkozol valakiért, az is már egy lépés előre. Tegyél meg valamit azért, hogy lásd, hogy Jézus hogyan küzd emberekért. És én el tudom mondani nektek, hogy igen, Jézus küzd emberekért. Ő dolgozik emberekért. És hihetetlen erőfeszítéseket hoz meg emberekért az Úr Jézus. Hogy valaki oda találjon hozzá. Én tudok beszélni a saját életemről. És ti is elmondhatnátok a ti saját életeteknek a történetét. Hogy hogyan küzdött Isten értetek. Hogyha megfigyelitek, hogy mi minden történt az életetekben. Ott van, ott találjátok majd felvételen ezeket a boxmeccseket. Hogy milyen küzdelmeket folytatott Jézus értetek. Tudok beszélni az öcsémről, akinek az élete egy nagy tragédia volt, de Jézus nem hagyta őt, mert édesanyám imádkozott folyamatosan érte. És ma újra megkeresztelkedett, és újra Istennek a közelében élhet. Tele sebekkel, mert a világ tele sebek, megsebezte őt. Azzal szeretném befejezni, hogy a szenvedések nem azért vannak, mert érdemeket nyerünk vele. Ezt jó, hogyha kiverjük a fejünkből. Ez az ókori világ, ókori kereszténységnek a nagy tanítása volt. Oda tapadt a Bibliához, de ennél nagyobb hazugság kevés van. Hogy Isten jobban szeret engem akkor, hogyha többet szenvedek. A szenvedésben megmutatja Isten számomra, hogy ott van velem, és nem vagyok egyedül. És ebben a világban, ebben az elmagányosodott világban, amikor emberek egymás mellett ülnek, és mégis egyedül érzik magukat, ez a legnagyobb jó hír, amit mondhatunk Isten igéjéből. Pál apostol meg volt győződve arról, hogy sok-sok embernek meg kell ismerni még Krisztust. És ő így készült, így öklözött, így küszködött az evangélium hirdetéséért. És nekem az a vágyam, hogy amikor nehézségek jönnek az evangélium hirdetésében, vagy egyszerűen csak szeretnénk bekapcsolódni az evangélium hirdetésébe bármilyen formában, akár imakörben is, várunk titeket. Mindenkit várunk el az imakörre. És az lenne a legjobb, hogyha 2-3 ilyen imakör lenne, és elképzelhetetlen távlatokat nyitna Isten előttünk, hogyha adnánk neki, és adnánk neki lehetőséget, hogy ezt megtegye. Az a vágyam, hogy Isten meg tudja értetni velünk a személyes életünkben való jelenlétét, az ő győzelmes jelenlétét, és a gyülekezet életében való győzelmes jelenlétét is. Amen.